Kedves aptestvérek, kedves ünneplő testvérek, kedves jó hívek! A mai napon az Anyaszent Egyházunk egy olyan személyt állít a lelki szemünk elé, akitől nagyon sokat tudunk tanulni, aki önmagában egy nagyon érdekes, különleges életet élt. Ő az utolsó szövetségi proféta, és mégis az új szövetségben is Jézusnak az útkészítője, Jézus előtt jár, készíti az útot számára. Keresztelő Szent János egy olyan személy, akinek tudjuk a kivoltát. Az édesapja papi családból származik, az édesanyja pedig Áron törzséből. Tudjuk azt, hogy különleges volt a születése, hiszen ugyanúgy, mint Jézus esetében, az ő születését is egy angyal adja hírül. A születése csodálatos, ugyanúgy, mint Jézusé, hiszen Szent Erzsébetről mindenki azt tartotta, hogy túl idős, magtalan, ahhoz, hogy gyermeket tudjon nemzeni. És mégis keresztelő Szent János megszületik erre a világra. És már abban a pillanatban, amikor a születésnek a híre elterjed, akkor már felmerülnek a legelső érdekességek Szent Jánossal kapcsolatosan. És a legelső dolog, amire felfigyelhettünk a mai evangéliumban, az a névadásnak a problémája, a név, az elnevezés körüli viták. Miért is fontos a névválasztás, kérdezhetnénk mi is Shakespeare Júliájával együtt, hiszen a rózsát nevezhetjük más néven, attól továbbra is ugyanolyan szép, továbbra is ugyanolyan kellemes, illatozó. Miért fontos a név? Tudjuk azt, hogy a zsidó kultúrában és sok más kultúrában is, ugyanúgy, mint napjainkban a nagy vállalkozások, nagy cégeknek a nevei erővel bírnak, egy tulajdonságot rejtenek magukban, elárulnak valamit arról a személyről, akiről hallunk, akinek a nevét kimondtuk. A Szentírásban többször hallunk a névnek az erejéről. Ugye Simonnak is Jézus egy új nevet ad, Petrának, vagyis Péternek, kősziklának nevezi el, és erre a sziklára építi az egyházát. Vagy ott vannak továbbá Zebedeus fiai, Jakab és János, akik ők is egy új nevet kapnak, a mennydörgés fiai nevet. A héberben a János név a Johannán névből származik, ami azt jelenti, hogy Isten a kegyelem, Isten megkegyelmez, vagy Isten kegyelmet ad. Gyakorlatilag keresztelő Szent János születése egy új korszakot jelent Isten és az ember közötti kapcsolatban. Egy olyan korszakot, amely már nem csak a törvénynek a szigorú betartása körül forog, hanem előtérben kerül, vagy központi helyre kerül Istennek a kegyelme, Istennek az irgalma, az ő szeretete az emberek iránt. Ezt a nevet már Jézus keresztelő Szent János születése előtt kinyilvánítja az angyal. Így gyakorlatilag ez egy jel arra, hogy Isten előre kiválasztotta keresztelő Szent Jánost, eleve elültette az ő szívében azt a hivatást, amit majd János választhatott, hogy megél, vagy pedig elutasít, nem törődik vele. Azonban az üzenet az az, hogy Isten mindig kiválasztja az embert. Isten az ember szívében ír egy küldetést, egy hivatást, amit az ember utána egy életen keresztül meg akar élni. Jean-Paul Sartre hibázik, amikor azt mondja, hogy az emberek értelem, cél nélkül születnek a világra, és csak a szabad akaratból származó tetteik után keresnek, vagy találnak életükre valami kevés értelmet, valami kevés célt. Keresztelő Szent János születése azt erősíti meg, hogy mindannyiunk születése okkal történt. Azt erősíti meg, hogy a Jóisten mindannyiunkat kiválasztott, hogy egy bizonyos személyes hivatást megéljünk. Ahogy Romano Guardini írja, hogy születésünkről Isten a fülünkben súg egy-egy nevet, egy szót, és az egész ember élet nem más, mint ennek a szónak a keresése, ennek a névnek a megtalálása, valamint annak a hétköznapokban való megélése. Így első pontként fontos, hogy megálljunk és önmagunkba nézzünk, tegyük fel önmagunknak azt a kérdést, hogy Isten milyen tervre hívott meg engem, mi az a szó, amit a fülemben súgott, mi az a név, amit a fülemben súgott a születésemkor, mi az én feladatom itt a Földön. Ez a feladat tud lenni egy személyes hivatás, amit az ember meg kell éljen. És emellett persze ott van az általános hivatásunk, ami az Isten gyermekségünkből származik. Ami azt jelenti, hogy kötelességünk valahol keresni a jó Istent, kötelességünk ápolni a vele való kapcsolatunkat. Azt jelenti, hogy kell törekedjünk arra, hogy a kereszténységünket a lehető legjobb formában éljük meg. Kérdezzük meg saját magunktól, hogy mennyire törekszünk a kereszténységünket jól megélni, mennyire keressük a jó Istent a csendes pillanatainkban, imádságainkban, mennyire keressük őt a hétköznapunkban, mennyire törekszünk felismerni az ő jeleit itt a Földön. Ha tovább haladunk a mai evangéliummal, akkor azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy a cél Istentől van, mégis az emberek is terveznek, az emberek is próbálnak célt készíteni a születendő gyermek számára. Biztos, hogy Szent Erzsébet és Zakariás is elképzelték jövőt a gyermekük számára. Ha már fiú, akkor gondolták, hogy az édesapja helyében fog lépni, folytatja majd a papi tevékenységet, a papi teendőket, úgy, ahogy szokás. A rokonság, a környezet is ugyanezen a véleményen volt, és ezért kezdik ellenezni, ezért rökönyödnek meg azon, hogy miért Jánosnak nevezik a gyermeket. Miért nem az apja után, miért nem valamelyik nagyszülő után, miért nem követi a családnak a hagyományát, a családnak a történelmét. A környezet számára a gyermek csak az tud lenni, amit a család ad neki, vagyis egy folytatása a múltnak. Szent Erzsébet és Zakariás viszont belemennek abba a játékba, amit Isten felkínál, és azon keresztül, hogy Jánosnak, a gyermeküknek egy új nevet adnak, nem a hagyomány követve, gyakorlatilag egy új láncot indítnak el a családuk történelmében. Ez egy nagyon szép üzenetet hordoz magában, hogy a Jóisten nem arra hív meg bennünket, hogy a múltat adminisztráljuk, hanem ő azt akarja, hogy folyamatosan új élet, folyamatosan új dolgok szülessenek meg az emberek életében. A lelki életünkre értelmezve ez azt jelenti, hogy nem adhatom fel a küzdelmet. Ez azt jelenti, hogy nem elégedhetek meg azzal a szinttel, ahol épp tartok, hanem mindig még többre kell törekedjek, mindig a még jobbat kell próbáljam megélni. Ugyancsak a lelki életünk terén, például a Szent Jónásaink alkalmával, nem mondhatom azt, hogy hát lelki atya, egy évvel ezelőtt gyóntam, és azóta semmi különleges dolog nem történt, csak a szokásosok. Mert annak ellenére, hogy megbánom a bűneimet, és annak ellenére, hogy érvényes a gyónásom, nem teszek más, csak lezárom a múltat, és kezdem előről valószínűleg újból ugyanazt a múltat majd megélni, és a következő évben újból ugyanarról beszámolni. Talán sokkal helyesebb lenne, ha azt mondanám, hogy igen, kedves lelki atya, az utolsó gyónásom a tavaly volt. A tavalytól nagyjából ugyanazokat a bűnöket követtem el, de törekedtem egy picivel többet szeretni, próbáltam türelmesebb lenni, igyekeztem megbocsájtani, próbáltam jót tenni, akkor is, amikor nem válták el tőlem. És ez nem dicsekvés számomra, hogy vállon veregetem magam, hogy milyen ügyes voltam, hanem annak a jele, hogy nem csak a múltat adminisztrálom, nem csak a múltat kezelem, hanem a jövőt is építem azon keresztül, hogy már most ültetek el kis magukat, amelyek majd jó gyümölcsöt fognak teremni az életemben. Keresztelő Szent János születése erre is tanít bennünket, hogy ne csak visszafelé tekintsünk, ne csak a múltunkat zárjuk le és kezdjük előről, hanem törekedjünk mindig valami újat is beépíteni, törekedjünk az újnak is a megélésére. A harmadik lépés keresztelő Szent János születésénél az gyakorlatilag az élete, amely folytatódik majd a felnőtté válás után, amikor Szent János a régi proféták életét ölti fel, kimegy a pusztába, egy nagyon egyszerű ruhát vesz magára, vadmézet, sáskát eszik, és ugyanakkor nagyon röviden prédikál, nagyon röviden beszél, és amit mond, az a megtérésre, a bűnbánatra hívja meg az embereket, valamint arra, hogy készítsék az Úrnak az útját. Szent Jánosnál látjuk, hogy mennyire fontos, ha az ember néha kivonul a pusztába. És itt nem kell valamelyik sivatagra gondolni rögtön, hogy hova menjünk el nyaralni, hanem ez a puszta az egy belső lelki állapot, ahol az ember próbál mindent kizárni a lelkéből, hogy meg tudjon maradni abban a csendben, ahol megészleli a Jóistent, ahol meghallja a Jóistennek az a sugallatait, a gyengéd érintéseit. Szent János is kimegy a pusztába, hogy hallgasson, azért, hogy meg tudja hallani azt, hogy mit akar a Jóisten tőle. Szent Jánosnak is szüksége van a csendre, az egyedül létre, azért, hogy akkor, amikor találkozik az Úrral, amikor találkozik az Isten hangjával, akkor meg tudja azt különböztetni a saját vágyaitól, a saját hangjától, valamint a világnak a kísértéseitől. A csendes imában mi is meg tudjuk tapasztalni ezt a pusztai állapotot, ahol a Jóistennek nem kell mindig mondani valamit, hanem elegendő, ha jelen vagyunk, elegendő, ha tudatosítjuk azt, hogy ő is jelen van, mindig, mindenhol velünk van, és engedjük, hogy az ő láthatatlan kegyelme átöleljen és alakítson bennünket. Ha nem tudjuk, hogy melyik az a szó, melyik az a név, amit az Úr a fülünkben sugott születésünkkor, ahogy Guardini írja, akkor ez a csendes imádság, ahol elvárás nélkül vagyok a Jóisten iránt, önmagam iránt, az imádság iránt, talán egy jó kiinduló pont a névnek a megtalálására, a névnek a meghallására. Kérdezzem meg saját magamtól azt, hogy szoktam-e átvizsgálni az életemet ilyen csendes imádságban? Sikerül-e lecsendesíteni magam? Sikerül-e megválni a hétköznapi gondolatoktól, mindattól, ami nap mint nap lefoglal, ami nap mint nap ott kavarog a fejemben? Hát eddig keresztelő Szent Jánosnak a születése nem adott elég kiinduló pontot az elmélkedéshez, akkor mondhatnánk, hogy a szűk beszéde, az a pár mondat, amit lerögzítte az evangélista, nagyon mély gondolatokat hordoz magában. Térjetek meg, készítsétek az Úrnak az útját, tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa. Nagyon sokszor karikatúrákban vagy filmekben láthatunk olyan rongyos ruhájú, szakállos férfit, aki egy táblát tart a kezében, és rá van írva, hogy térjetek meg, mert közel van a vég, és nagyon fenyegetően próbálja az embereket megtéríteni. Keresztelő Szent Jánosnak bár ugyanaz a gondolata, ugyanaz az üzenete, mégis ő nem megfélemlíteni akarta Jordán vidékén élő embereket, hanem mindenek előtt a megtérésnek a fontosságát akarta kiemelni, hiszen a megtérés az talán az egyike azoknak a tapasztalatoknak, amely által valaki valóban hitelessé válhat. Jézus legelső evangéliumi üzenete is a megtérés körül forog, hiszen Máté 4. fejezetének 17. versében, Márk 1. fejezetének 15. versében ugyanazt mondja, mint az unokatestvére, térjetek meg, tartsatok bűnbánatot. Azonban akkor, amikor ezeket a szavakat olvassuk az eredeti görögben, a metanoia szót olvassuk. És a metanoiának nagyon sok jelentése van, közöttük valóban az is, hogy tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg. De emellett a metanoia jelent gondolati fordulatot is, korrekciót, helyesbítést, véleményváltoztatást, megváltozást, megtérést, életátgondolást, a gondolatok megváltoztatását, valamint a gondolatmódnak a megváltoztatását. Nekem személy szerint ez az utolsó tetszik a legjobban, hogy változtass meg a gondolatodat. Ezt is mondhatta volna, vagy ezt így is fordíthatták volna a szent könyveket fordító személyek, a tartsatok bűnbánatot és térjetek meg helyet. Mert ha jól belegondolunk, akkor ennek van mondani valója. Mert akkor, amikor a bűnbánatra csak úgy tekintünk, hogy felsoroljuk a bűneinket és lezárjuk a fejezetet, akkor gyakorlatilag a metanoiának csak egy nagyon szűk értelmét éltük meg. Azonban, ha a bűneink felsorolása mellett egy kicsit a gondolatainkat is belevonjuk, akkor meg tudjuk tapasztalni a mélységét ennek a fogalomnak. Ebből kiindulva háromféle megtérésről is beszélhetünk. Az első megtérés az intellektuális megtérés, amikor az ember kilép a puszta érzékszervi vagy az észlelés világából, és megérkezik a létezésnek a világában. Ez olyan, mintha egy harmadik személyként kezdenénk látni a saját cselekedeteinket, a saját életünket, hallanánk a saját gondolatainkat és szavainkat. Magyarán ez olyan, mint az aha élmény, amikor az ember rájön a miértre. Nem csak elsorolom a gyónásomban, hogy kedves lelkiatya, nem jártam templomban, nem imádkoztam, esetleg plegykálkodtam, káromkodtam, hanem rájövök arra is, hogy aha, nem jártam templomban azért, mert más értékrenden volt, más dolgok fontosabbak voltak számomra. Nem imádkoztam. Hát nem imádkoztam azért, mert minden fontosabb volt a Jóistennél is, és előbb-utóbb neki maradt a legkevesebb idő, mindig tőle vettem kölcsönt más tevékenységekre. Plegykáltam. Aha, plegykáltam azért, mert talán jobb volt az égomnak az, hogy valakinek az életét kibeszéljem és megnyugodjam, hogy vannak nálamnál rosszabb helyzetben lévő emberek, úgyhogy nyugodjak meg, jó helyen vagyok a fejlődés útján. Látjuk azt, hogy nem mindegy, hogy csak elmondom a bűneimet, vagy rájövök a miértre, mert rájöttem a miértre, és magammal szemben becsületesen beismerem, hogy én tehetek ezekről a dolgokról, én vagyok a felelős, én osztom be az időmet, akkor már a gondolataim kezdenek megváltozni, és lehet, hogy következőben több időt fogok szánni a Jóistennek, mert tudatosan kezdem megélni az imádságomat, tudatosan kezdem megélni a templomban járásomat, és így tovább. A második megtérés az erkölcsi megtérés. És amikor az erkölcsi szót használom, akkor nem konkrétan egy erkölcsileg megítélt bűnre gondolok, most akkor italoztam, lerészegettem, vagy csúnyán beszéltem, hanem amikor az erkölcsi megtérésről beszélünk, akkor valamivel sokkal kifinomultabbról beszélünk, és pedig a szándékunknak a tisztaságáról. Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor a jót és a rosszat szemlélem a saját életemben, gyakorlatilag a belső szándékomot szemlélem. Mert például lehet rosszat is elkerülni félelemből. Nem lopom el a pénztárcát, amit éppen láttam a földön, vagy amit láttam a társam zsebében, mert majd a Jóisten megbüntet. Félelemből nem teszek rosszat, de a szándékot volt bennem. Vagy elmegyek a templomba, mert el kell menni. Imádkozok, mert hát jó, hogyha van egy piros pontom a Jóisten könyvében. A szándék tisztasága az az, amikor azért teszem a jót, mert felismerem, hogy megvan a képesség bennem a megtételére, és megvan a helyzet, ahol meg tudom tenni azt, amit érzek, hogy a hivatásom, amit érzek, hogy az én képességem. És ezt semmilyen szándék nélkül teszem. Nem azért, hogy a Jóistennek tetsződjek, nem azért, hogy ne kerüljek a pokolra, nem azért, hogy magamnak tetszelegjek, hogy mennyire ügyes vagyok. Persze egy olyan szinten tartunk, ahol nagyon könnyen meg tudnak születni az agályok, hogy akkor mennyire volt tiszta az én szándékom, mennyire gondoltam tényleg komolyan, vagy pedig inkább érdekből cselekedtem, de hát van nekünk is Szentlélek, akinek a tüzét, a tisztító tüzét lehet kérni, hogy tisztítsa meg a mi szándékainkat, segítsen meg, hogy a jót tényleg elhatározásunkból kerüljük el, a rosszat elhatározásunkból kerüljük el, a jót pedig valóban a jóért tegyük meg. Az utolsó, a harmadik szintű megtérés a vallási megtérés. És ez nem azt jelenti, hogy Jehova tanújából katolikus lettem, mert meggyőződtem, hogy ez jobb vallás, ebben több lehetőségem van, a szentségeken keresztül a Jóisten könnyebben tud segíteni mi nélkülük, az inkább egy értelmi megtérés volna, ahol aha, rájövök, hogy mi a jobb számomra. A vallási megtérés gyakorlatilag az az életforma, amit minden keresztény meg kellene éljen, és ami gyakorlatilag egy olyan állapot, mintha az ember folyamatosan szerelmes lenne, azért, mert tudja, hogy van egy túlvilági szeretet, egy túlvilági Isten, aki mérték felett szeret bennünket, és így a mi egyetlen feladatunk talán a Földön csak az lenne, hogy viszont szeressük őt, és a teremtményeit is, gyakorlatilag ugyancsak őt a teremtményekben is. Minden szent számára a szeretetté való átalakulás áll a vallásos megtérés központjában. Amikor megtapasztalják azt a mérték feletti szeretetet, akkor az életük nem tud továbbra ugyanolyan lenni. Ez vallási megtérés, ez spirituális megtérés, ez lelki újjászületés. Keresztelő Szent János felhívása, hogy térjünk meg, hogy tartsunk bűnbánatot, vagy legalább a metanoiának a tág értelme, ilyen szempontból nagyon aktuális számunkra. Már csak azért is, mert csak az átalakuláson átment embernek van meg az az ereje, hogy más emberek életét is átalakítsa. Magyarán mondva, csak addig tudunk elvezetni másokat, ameddig mi is eljutottunk lelkileg. És ez érvényes a közösségi vezetőkre, ez érvényes a családon belül a szülőkre, nagyszülőkre, ez érvényes a munkahelyen, a kollégákkal, az ismerősökkel szemben, ez érvényes mindenhol. Csak akkor tudunk adni valamit másoknak, ha mi már azt elértük, és akkor lesz hiteles az, amit mi próbálunk átadni. És ez meglátszik rajtunk. Egy banális példa, ugyanazon a napon két hivatalba kellett menni, és mind a két helyen a Jóisten úgy adta, hogy a falra egy szentkép volt kitéve, tehát aki abban az irodában dolgozott, legalább kereszténynek vallotta magát. Az egyik helyen egy híres ortodox szent volt, a másik helyen pedig egy ugyancsak ortodox stílusú szűzanya a kis Jézussal az ölében. Az első helyen a hivatalnok már nagyon fáradtan fogadott, nagyon nehéz volt neki bármit is tenni, és úgy tűnt, mint a születésnapi ajándék lenne az, hogy elintézi azt a papírt, amiért hát ő ott ült, és ezért fizették. A másik hivatalban a hölgy nagyon nagy szerénységgel fogad, nagyon alázatosan elmondja azt, hogy mi a tévedés, milyen űrlapot kellene ehelyett kitölteni. Elmondja, hogy meddig van az irodába, vissza lehet menni, és akkor az ügyet le lehet zárni. Két személy, aki mind a kettő úton van, és ez nagyon meglátszik. És ez nagyon meglátszik, hogy a megtérés, az önismeret, valamint a szeretetnek az útján hol tartnak. És ugyanúgy rólunk is meglátszik. Ezért kötelességünk komolyan venni Keresztelő Szent Jánosnak a felszólításait. Hogy érjek végére a gondolataimnak. Keresztelő Szent János születése és élete a maga egyszerűségével egy nagyon nagy lehetőség számunkra, hogy tanuljunk. Mindenek előtt keressük az értéket, amelyet magunkban hordunk, mert azok árulkodnak arról a névről, amelyet a Jóisten a fülünkben súgott, és amit meg kell éljünk a hétköznapjainkban, ami által talán boldogabbak leszünk. Ugyanakkor emlékeztet bennünket Keresztelő Szent János arra is, hogy a lelki életünkben ne csak a múltat adminisztráljuk és zárjuk le, hanem hozzunk létre valami újat is, hozzunk létre életet, ami a jövőben gyümölcsöket fog teremni. Szent János emlékeztet a puszta fontosságára, legyenek meg a csendes pillanataink, legyenek meg a csendes perceink, amikor önmagunkba tekintünk, amikor átvizsgáljuk az életünket. És nem utolsó sorban a megtérésemet, a bűnbánat tartásomat a metanoia teljes fényében tegyem, vagyis törekedjek az intellektuális, az erkölcsi, valamint a vallási megtérésre, ami, amint láttuk, növeli mindenek előtt bennünk azt a szeretetet, amit a Jóisten ültetett belénk, amit itt a Földön meg kell éljünk vele, vele szembe, valamint egymással szemben, és amin keresztül tudunk igazi segítségei lenni más embereknek is. Amen.